9 óra 44 perc, folytatjuk a beszélgetést Mester Nándorral, az m4privátbankár.hu főszerkesztőjettesével. Ingatlan után orosz gazdaság, ugye már csak azért is, mert jó, hogy megválasztották Vladimir Putyint a hétvégén nagy többséggel, tényleg ugye ez csak vicc volt, hogy meglepetésre győzött egyáltalán nem, mindenki ezt várta 87%-os arányban, de azért ugye kérdés neki is, az orosz gazdaság 2 éve háborúban. Ugye azért Oroszország ásványokban és minden nyersanyagban gazdag, ezt tudjuk. Egyáltalán lehet olyan szituáció, amikor úgy tényleg nagyon komoly bajba kerül a gazdaság, és ha igen, akkor mi az a terület, ami egyébként meg tudná roppantani, vagy legalábbis, hogy mondjam, ha nem is teljesen térdre, féltérdre kényszeríthetné Putyin.
Szerintem ez évtizedek óta egy terület, ez a nyersanyagpiac. Látjuk, hogy milyen hullámzások voltak a világpiacon, a különböző, hát mondjuk néhány olajválság, stb. Ez érintette Oroszországot is. Itt az a kulcs momentum, hogy mekkora hányada a költségvetésnek az, ami a nyersanyagok értékesítéséből származik, és hogyan tudja pótolni Oroszország azt a hátrányt, vagy hogyan tudja ezt ledolgozni, amit az okoz, hogy különböző szankciókat léptettek életbe. Egyébként pont ma lesz az Európai Unió külügyminisztereinek az újabb tanácsa, ahol elfogadják a következő szankciós csomagot, amit várhatóan Magyarország megint meg fog szavazni, hiába ellenkezik itthon. Tehát, hogy ezek a szankciók azért fájnak, azért is, mert időközben említettem az elején, hogy az olaj világpiaci ára azért erősen zuhant 2023-ban. Most már kezd följönni, itt a hírekben hallottuk, hogy egy picit emelkedik is, a Brent már 86 körül van, dollár körül. Ezek meghatározóak az orosz költségvetési bevételi oldalon. Hogyan sikerült eddig úgy, ahogy pótolni. Fia,
megoldották azt is, amikor 25 dollár volt ugye az olaj világpiaci ára.
Persze, tehát pont a tartalékok miatt, de azt akartam mondani, hogy India és Kína nagyon belépett, mint importőr, és ez ugye kicsit így helyre billentette, nem csak a költségvetést, hanem a rubelt is például. Bár a rubel az óriási zuhant, amikor beindult a háború, de azóta stabilizálta a helyzetét, körülbelül ilyen 90 dollár körül van most, vagy 90 rubel egy dollár, igen.
Ez az érdekes,
hogy pontos legyek. De azért azt ne felejtjük el, hogy például az orosz jegybanknak a külföldön zárolt vagyona, már pedig ez jelentős, ez 300 milliárd euró. Ezt az Európai Unióban a többségét, illetve a G7 országai más országaiban is zárolták. Ezt valahogy azért elő kell állítani. Rengeteg oligarchának zároltak külföldi bankszámláját, stb. Ezek nem esnek jól, de ezek igazából mind nem rengetik meg az orosz költségvetést. Nem is olyan régen vált véglegesé az idei költségvetés Oroszországban, még jóval a választások előtt, talán egy hónapja. Körülbelül 30%-kal fognak többet költeni a hadseregre, mint tavaly. Ez nagyon sokat mond. Ezt elő kell teremteni. És van egy szerintem keveset taglalt szempont, ez pedig a munkaerő hiány. Hát egyrészt ugye meghalnak katonák nagyon nagy számban, 100 000-es számban a fronton. Őket ott kell pótolni, ahonnan annó eljöttek. Ezek fiatal emberek, tehát kiestek a munkaerőpiacról. A másik az, hogy hát a legszolidabb becslés szerint is legalább 1 millió és általában fiatal ember távozott az országból, méghozzá nagyon jól képzett emberek. Ők szinte 100%, hogy nem fognak visszamenni Oroszországba, tehát nem lehet arra számítani, hogy beállni.
Rövid távon belül biztos
rövid nem. Távon biztos nem, mert 3-5 éven belül biztos nem. Semmi nem indokolja, hogy visszatérjenek, sőt, hát letartóztathatják őket, vagy börtönbe vihetik őket, ugye, mert úgymond elmenekültek a hadi szolgálat elől. Tehát azért egy ország gazdaságát föntartani megfelelően képzett munkaerő nélkül elég nehéz. Ezt mi is látjuk Magyarországon, de hát az oroszoknak azért ez az 1 millió ember, ez hiányzik. Tehát, és mondom, nagyon képzett emberekről beszélünk, informatikusokról, egyéb tehetségekről bármilyen tekintetben. Mi az, ami még, hogy mondjam, erős károkat okozhat? Ez például a szankciók egy része, az informatikai rendszereknek a megbénítása azáltal, hogy az alkatrészekhez nem férnek hozzá. Tehát az összes jelentős világcég, amely ezeket gyártja, az egy bojkottot hirdetett, tehát részese a nyugati bojkottnak. Ezek a gazdaság működéséhez rettentően fontos informatikai hálózatoknak a legnagyobb rákfenéje gyakorlatilag.
Igen, de itt egy kérdés az az, hogy a Oroszország ásványokban gazdag, tehát gyakorlatilag ő elő tudná állítani magának ezeket az informatikai eszközöket, mert hiszen minden olyasmi ott van, és most kérdezem, hogy ezzel ők, lásd, mondjuk elektromos autók, akkumulátorához szükséges nyersanyagok, az is van. Túl azon, hogy persze ott osztoznak, mert Iránba is hatalmas
igen. Tehát az orosz gazdaság erre képes, és erre vannak is vannak példák. Vagy említeném a légiközlekedést. Ugye a nagyon sok orosz légitársaság Boeinget és Airbust használ nagy arányban. Amikor ez a két világcég azt mondta, hogy most lehúzzuk a rolót, akkor elkezdtek Dél-Kelet-Ázsiában olyan kisebb légitársaságoktól, meg hát ilyen diktatúra-szerű országoktól alkatrészeket beszerezni, ez sikerült is, amíg ideig, óráig ezt a hiányt tudja pótolni, de hosszú távon nem. Aztán, hogy mennyire ellentmondásos a gazdasági helyzet, és hogy a nyugatnak a hozzáállása is mennyire ellentmondásos. Nemrég olvastam egy olyan összesítést, hogy több mint 1000 nagy nyugati világcég vonult ki Oroszországból, de minimum ugyanennyi, vagy még több ott maradt. Divatcégek, egyéb, még autók is megjelennek harmadik országon keresztül, főleg Kazahsztánon keresztül. Úgyhogy úgy nem tudja egyszerűen elengedni ez a nyugati tőke azt a hatalmas piacot, amit ez a 140 milliós ország jelent. Persze egyrésztről ezek az informatikai rendszerek akadoznak, igaz, de azt is azért tudták stabilizálni. Lásd az összes olyan kibertámadás, amit különböző nyugati rendszerek ellen végrehajtottak különböző orosz szervezetek. Nyilván köze van ehhez az államnak is. Tehát, hogy a nyugat egyszerre üzletelni is azért valamennyire akar, de ugye keménykedni, tehát megmutatni azt, hogy mégis érdemes ezekkel a szankciókkal így külön foglalkozni. Szerintem arra érdemes még pár szót fordítani, hogy milyen lépések várhatók most konkrétan. Például az, hogy az a bizonyos nagyon megemelt hadiköltségvetés, az hogyan lehet előteremteni, például adóemelésből. Uh-huh. Ez biztos, hogy be fog következni. Ez szerintem le fogja nyelni az orosz társadalom, annyira erős a katonai propaganda. A másik pedig, hogy van úgy hívják a jóléti alapok, ezeknek ezeket azért használják föl, mert ebből fizetik az összes ilyen szociális fizetéseket, és ez már tavaly is 10%-kal csökkent. Ebből is el fog venni Putyin, ez is valószínű. Tehát össze kell szedegetni, csipegetni adóemeléssel, ilyen alapnak a csökkentésével, illetve a hadiiparnak a támogatásával a pluszbevételeket.
Na hát figyeljük természetesen, meg hát különösen valóban a rubel árfolyama azért az sem egy lényegtelen, hogy az hogy alakul. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mester Nándor, az mfortprivatbankár.hu főszerkesztő helyettese volt a vendégünk. Zenélünk, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek. 10 órakor pedig friss hírek itt a 94.2-n. Tartsanak velünk.